Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, szombat délután. Ma két vendégem van, illetve egyik a vendégvendége, át is adom a szót Bányai Gabriella vendégműsorvezetőnek és vendégének, Tárnok Maricának.
Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, Bányai Gabriella vagyok és Tárnok Marica ül itt velem szemben.
Én is mindenkit üdvözlök az űrben.
Az űrben. Kerestem rólad anyagot, hogy miről beszélgessünk, tudom, hogy mire vagyok kíváncsi veled kapcsolatban, csak nem szerettem volna olyat kérdezni, amit esetleg már elmondtál valahol, és nem igazán találtam rólad a neten semmit, neked nem túl nagy a digitális lábnyomod.
Húha, egy érzékeny pontomra tapintottál, mert hogy én erre kényesen ügyelek, hogy nem nagyon adok interjút.
Nem nagyon, az én nulla. Tehát, amit találtam,
az egész konkrétan, de most a múltkor volt már velem egy Vészabó Noémivel egy nagy beszélgetés, és ez volt az első olyan, amikor azt mondtam, hogy ő arra alkalmas, hogy én szívesen beszélgessek vele.
Hát akkor most nagyon megtisztelve érzem magam, hogy
hát
itt ülsz.
Hát érezd annak, mert tényleg nem adok senkinek. Tehát, hogy nagyon zárkozottan is élek, és nem is nagyon nyilatkozom, úgyhogy.
De ez a magánéletvédelme, vagy a szakmai valódat is így őrzöd?
A szakmai valómat is védem. Mert azt gondolom, hogy a magánéletem egyrészt összefonódik a szakmaiságommal, a szakmaiságomban meg valaki, akivel beszélgetek, azért azt szeretem, hogyha tudja, hogy ki vagyok, mondjuk látott már, vagy valamilyen szinten találkozott már velem, és rólad például tudom, hogy te láttál, hogy mit csinálok, nem is egy dolgomat, tehát így feltételezem, hogy érdekel, amit csinálok, és talán még mélyebben is kíváncsi vagy arra, hogy mi az, amit képviselek.
Ez így van, én kíváncsi vagyok, de bármikor olyat kérdezek, amiről nem szeretnél beszélni, akkor...
Én bármiről szívesen beszélek, szóljál. Csak úgy kérdezzenek, és olyanok kérdezzenek.
Jó van, akkor abból indulok ki, amit megtaláltam rólad. Független színpad, Gergye Krisztián, Tatabányai Jászai Mari Színház, Budapest Báb Színház, Ágás Társulata, Marica Báb Színháza. Ez mind te vagy? Mindegyiket aktívan csinálod? Vagy úgy vettem észre, hogy elég sokfelé mozogsz. Most is mész próbálni, vannak előadásaid, több helyen változatosak. Ezek így nem forgácsolnak szét?
Nem forgácsolnak szét, mert egyrészt nagyon igyekszem beosztani az erőmet, és nem vállalom túl magamat, mondom most, amikor tényleg túlvállaltam decemberben. Aha. De nem, azért igyekszem megtartani az egyensúlyt. Sok emberrel dolgozom, sokszor sokfélét, csak ezek így időbe is, meg térbe is eloszthatóak. Tehát a Krisztiánnal és az Ágenssel az elmúlt 11 évben nagyon intenzíven dolgoztam, a Gergye Társulattal és Ágenssel. Aztán a fölöttünk dúló viharok hatására ugye egyre kevésbé tudtunk dolgozni. Egy pár produkcióban részt veszek velük most is, de egy kicsit másfelé is fordult az életem, hogy most nem pusztán kortárs tánccal foglalkozom, és nem csak színházzal, hanem visszaloptam az életembe a báb, mint műfajt, amikor csak a bábot képviselem.
Hogy kezdette a pályádat?
Hú, de bonyolult és messziről. Hát én nem a főiskolán végeztem, hanem nagyon sok kanyart leírva. A Budapest Báb Színházban lettem színész, érdekes módon. Soha nem vágytam, és soha nem érdekelt a báb, igazából így, hogy báb. Nem is nagyon ismertem. A független színpadon kezdtem játszani.
Aminek alapító tagja is.
Nem. Ez az egyesület, igen, de az már a... nem tudom, hanyadik variáció. Rusz József akkor igen beteg volt, és akkor ő már nem vállalta azt, hogy ő legyen a vezetője a függetlennek. Akkor Szalóki B. Dániel volt a vezetője, és ez az egyesület vitte tovább a Ruszti filozófiát és a színház. De fantasztikus élmény volt, mert én például pont múltkor gondolkodtam el azon, hogy mennyire behatározott engem az, hogy ott indultam. Onnan indult a valódi tapasztalati színházam, hogy ez a Rusztféle, ott ülünk, én vagyok a Dada, és ott ül mellettem a Kerepes Tarcsai néni, és hogy így estem bele ebbe az egész színházi világba, hogy egyből ez az interaktív, a nagyon-nagyon testközeli néző, tehát egy egészen már nem a színpadról indultam, hanem onnan indultam, és ez sokkal izgalmasabb így. És visszafordulok, és állandóan visszafordulok ide. Ugyanez, hogy állandóan egy interakcióba kerülök a nézővel, ahogy
igen, láttam. Igen, több előadásban.
Igen, igen. Úgyhogy ez, azt hiszem, hogy ilyen szinten meg is határozott. Amennyire rettegtem tőle, annyira aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon különleges dolog, amit képvisel, és én ebbe tudok úgy mozogni, hogy ez nekem jól esik.
Lehet építeni arra, hogy a nézők hogyan reagálnak valamire?
Hát csak arra lehet építeni. Csak arra lehet. Pont a múltkor beszélgettünk, és pont az interakció során, hogy volt egy dráma játékok, könyv jelent meg, bocsánat, hogy itt makokok, a Betlenfalvi Ádámék készítettek egy bemutató könyvet az ország drámajátékairól, és akkor pont felkértek arra, hogy beszéljek arról, hogy szükség van-e a nézőknek az interakcióra, vagy a kommunikációra. És akkor gondolkodtam ezzel, hogy mi az, hogy szükség, meg kell-e szólítani, hát a színpadon állok, akkor óhatatlan, hogy a néző interakcióba kerül velem. Az más kérdés, hogy most már egy egészen másféle fizikális színházat is keresünk, vagy útkeresések folynak e felé, de a néző azért ülött, mert ő vagy azonosulni akar valakivel, vagy valamilyen interakciót vár. Tehát ahogy ő reagál, úgy épül tovább a színész. És hogy ez iszonyatosan fontos. Aztán vannak olyan nézők, akik nem igényelnek ennél többet, de vannak, akik pedig ugye egy egész más nézői közeg is kifejlődött az utóbbi időben, főleg az egyetemisták és a középiskolás rétegek, hogy már vágynak arra, hogy másképpen szólítsák meg őket, akár fizikálisan is vonják be őket a színházba. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas útkeresés, és persze folyamatosan kommunikálunk a nézővel, meg egymással. Jelen vagyunk, mondjuk így.
Nekem az a benyomásom, hogy te ezt tudod jól csinálni. Engem sokszor zavar, hogyha zaklatnak a nézőtéren, vagy pláne még az előcsarnokban, tehát mielőtt bemennénk, de veled kapcsolatban nem volt kellemetlen.
Pedig mondjuk pont ez a figura, szerintem a Shakespeare mesékre gondolsz, ugye először talán ott találkoztál Ica nénivel.
A Sirályban is volt a...
Ja igen, és Ágensnél volt a felolvasó színházban. Hát na, ez például, ez nagyon érzékeny pont. Pont ezen... Ez az egyik nagy kérdése nálam mindig annak, hogy ezt kell-e csinálnia mindenképpen bárkinek. Meg tudja találni pszichológiailag azt a pontot, ahol nem szabad tovább lépni. És hogy a néző beavatása nem a megalázása. Nagyon sokszor tapasztalom én is, és amitől én egészen rosszul vagyok, gyerekszínházakba csinálják ezt a fajta, úgy vonjuk be, hogy bugyután, idiótán is megalázva.
Felrángatják a színpadra.
Pontosan, pontosan. Azért most te meg tapasztaltál egy másfajta bábszínházat, amiben én aktív résztvevőnek veszem a gyereket, de partnernek.
Az Északi Sárkánybirodalom.
Igen, ami a Néprajzi Múzeumban volt. Így van. Tehát, hogy annyira nehéz ez, mert a színésznek magának kell éreznie, hogy hol van az a pont, ahol már nem szabad tovább a nézőnek a személyiségébe bele taposni, vagy bele. Na, és ráadásul azt hiszem, abban a felolvasó színházban én egy nagyon érzékeny játékot is játszottam. Nem tudom, hogy te pont abba voltál-e. Én egy ilyen jósnőként ültem le, és sajnos van egy hetedik érzékem, és általában beletrafálok dolgokba. Ez az akciós, de jött ki nagyon erősen. Nem tudom, miért ösztönösen, tényleg soha nem kerestem ezt a készségemet, de borsózik a hátam, és többször is, hogy jöttek úgy vissza, hogy Úristen, amit mondtál, vagy amit véletlenül tapintok rá, véletlenül találtam azokat, véletlen ugye nincsen, de hát hogy nekem meg volt szabva, hogy mi az, amiből olvashatok. És én nem tudhattam, hogy aki odaül, pont az van a két sorra, amit szólaltatok meg benne. Tehát ez még élesebb volt, hogy hú, mennyire kell vigyázni, hogy ne menjél túl azon a határvonalon, hogy ez még színház. Tehát hogy ez még így, még játék.
Sikerült tartani a határt, vagy volt valami?
Hát nem, volt nálam is olyan, hogy úgy éreztem, hogy Úristen, most abba kell hagyni, és valahogy keresni egy másik... akkor kerestem egy másik partnert, és akkor ki tudtam lépni ebből a helyzetből, ami Hát érdekes volt. Hát én tanulok minden előadással. Tehát nem állítom, hogy nekem nincs új, én állandóan tanulok. Főleg, hogy mindig olyat csinálok szerencsésen, ami nem egy ilyen előre megrendezett, hanem mindig van szabad játékom.
Volt olyan, játszott előtt, ahol kötött volt a szövegkönyv, és
persze, nem lehetett. Hát persze, pályám elején, meg aztán pláne.
Pályád elejéről nem találtam de semmilyen anyagot.
Például a Rómeus Júliába a Dada szerepe, az egy nagyon kötött szerep, igen. Sőt, az Erzsike voltam Tatabányán, ami szintén egy kötött szerepkör. Tehát, hogy ezek, persze szeretem is ezt csinálni, de sokkal nagyobb kihívást érzek ebbe az útkeresésbe, amit inkább csinálok mostanában.
Jó van, akkor most hallgassunk egy kis zenét, és pár perc után visszatérünk.
Szuronyos szívvel, akik madarat megaláznak, magjaik ellen is fakadjon a föld. Emléktelen népeket egyen nevük az idő ajkán. Mert ki tudja a világot a mélység hangján, nem törvénykezhet fölötte a csönd. Kötözve a lét, igaz ének legyen halálos menedékem. Aranytüskés rozsban bujdokol a nép.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van című színházi belépő, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vagyok, vendégműsorvezető, vendégem pedig Tárnok Marica. Térjünk vissza arra a kérdés, hogy hogy indult a te pályád, engem ez érdekel. Honnan jutottál el idáig?
Hát Nagy Kanizsáról jutottam el Budapestre.
Nagy Kanizsán nőttél fel?
Nagy Kanizsán nőttem fel. Egészen konkrétan 16 éves korom óta színházat akartam, színházi vonalat akartam.
Milyen színházi tapasztalatai voltak neked?
Nagykanizsán semmilyen. A direkciáció, diákszínjátszó, versmondó, ami egy igazi amatőr mozgalom, és szerintem erre iszonyúan nagy szükség is van ebbe az ország, sőt mindenhol, hogy az ember az önkifejezését, az eszközeit megtalálja, keresse önmagát. Egy fiatal embernek ez a legnagyobb dolog, hogy keresi önmagát, és a színház ehhez egy remek eszköz. De én akkor már többet akartam, és színész is akartam lenni. Aztán valahogy felkeveredtem ide Budapestre, és hosszú kacskaringós utak, független színház, színpad, Tatabánya után egyszer csak született egy gyermek, férjhez mentem, és természetesen mindenki azt mondta, hogy véget ért a pályám. Ez nagyon jó, igen, mert a három gyerekem van, és mind a háromnál elmondták, hogy tudod, most már vége, hát ez most már innentől, tudod. És én meg még úgy voltam, hogy ami nincs, az nem tud véget érni, tehát ugye, nincs karrier, akkor nincs mit, tehát nem, nincs, mit tehát nincs miről beszélni, tehát nekem fontos a család, fontosak a gyerekeim, kész. Hát, mit ér véget, mert mi kezdődik, az majd eldönti az élet, nem? És el is döntötte.
És akkor kezdtél a gyerekszínházzal, vagy bábszínházzal foglalkozni, amikor
megszülettek? Amikor megszületett a nagyobbik gyerekem, akkor elkeveredtem a Játszóbusz nevű egyesülethez, akik súlyos beteg gyerekeknek tartottak foglalkozásokat. Tűzoltó utcai klinika, Heimpál utcai klinika. És kb. 2 évig bírtam, amikor így zsinórban meghalt 8 gyerek, akikkel foglalkoztam rendszeresen, azt már nehezen tudtam, azt már nem tudtam elviselni. Az annyira nagy nyomás volt számomra, hogy akkor abba hagytam. Viszont abban 2 évben én olyan csodálatos dolgokat kaptam, és tanultam az élettől. Pont azért, mert nem volt eszközöm, hogy szólítsak meg egy súlyosan beteg gyereket, aki néha, sőt, tehát ezek a gyerekek legtöbbje teljesen tisztában van, nem csak az állapotával, hanem avval is, hogy mi a kimenete. Tehát ők nagy részük tudta is, hogy meg fog halni. Aki nem, azok persze, tehát szerintem a remény itt sokat számít meg az is, hogy hogy áll hozzá a szülő. De én, mint szülő is sokat tanultam abból, hogy hogyan rontjuk el a gyerekeinknél, meg mit tudunk elrontani. Negatív gondolatokkal, negatív hozzáállással, reménytelenséggel, szóval rengeteget tanultam ebből. Na és ebbe a helyzetbe kellett valamit kitalálnom, hogy tudok a gyerek, hogy tudom megszólítani őket, mert nem, biztos elég, ha valaki leül az ágy szélére és mesét mesél, vagy rajzol, vagy, de én valahogy kommunikálni akartam, ugye, ez a varázsszó, és teljesen ösztönösen valamit, nem tudom már mi volt az, valamit megfogtam, egy ronydarab volt, és akkor ezt elkezdtem varázsolni, meg csomózni, és én ezt egy fantasztikus délután töltöttem a gyerekekkel. A kreativitásukkal, hogy milyen figurát csináltunk, az a figura beszélt, elkezdett, és azok a gyerekek egész délután csacsogtak, felszabadultak, voltak, olyan dolgokat mondtak, hogy szíven ütöttet, hogy ilyen nagyon mélységes, mély dolgok jöttek fel, és azt gondoltam, hogy úristen, hát ez milyen fantasztikus eszköz. Én megtapasztaltam azt, hogy fogtam valamit, ami semmi volt, egy tárgy volt, elkezdtünk vele játszani, és ebből egy csodálatos élmény született. És akkor az is elfelejtődött, hogy most ők betegek vagy nem betegek, teljesen mindegy volt. Volt egy olyan délután, amikor valami egészen fantasztikus dolog történt. Na, akkor érdekeltek. Akkor mondtam azt, hogy ja, ez engem érdekel. Mi ez, hogy báb? Én ezt meg akarom tanulni. És olyan az élet, hogy ilyenkor felkínálja a tálcán a dolgokat, és egy picike hirdetést láttam az újságban, hogy a bábszínház bábosokat keres képzésre.
És az esélytelenek... Olyat, nincsen tapasztalata?
Az esélytelenek nyugalmával bevonultam oda, hogy hát engem ez érdekel. Hát, Kolmár Évánnál, meg Granasztói Szilviánál én már tanultam, vagyis hát már elmentem ilyen bábterápiás képzésekre.
Igen, ezt láttam is. Igen. A weblapodon akartam kérdezni, hogy bábterápia, ez...
Hát ez, azt azért pszichológusok csinálják, a terápia az más szemszögből kerül a bábszínházamba, majd elmondom azt is szívesen. Tehát bekeveredtem ebbe, és nem tudom miért, kiválasztottak abban 8 főbe, akik ezt elvégezhették, és hát ez egy csodálatos osztály volt. Mi 4 évig izzasztottuk egymást a Bábszínházba, és fantasztikus emberektől tanultunk, Csolpinszkitől, Lengyelországból, vagy Zsukovtól, Oroszországból. Tehát olyan emberek jöttek, akik így más szemszögből látták a Bábot, volt egy elképzelésük, és ebbe belemerítkezhettünk. Amerikába jártunk, Belgiumba, tehát a világot végig tudtuk járni, fiatalok voltunk, és tanultunk. Na, ez egy elég nagy inspiráció ahhoz, hogy az ember azzal, hogy belelát más munkákba, más működésekbe, hát ez, szerintem ennél nincs gyönyörűbb dolog. És aztán megragadtam. És rájöttem, hogy a Báb az sokkal többről szól, mint az, hogy gyerekműfaj.
Ó, igen.
Hát egy képzőművészeti eszköz többek között.
Nagyon sok előadásban használtatok is Bábot a mozgás színészet mellett.
Igen, de azt tudni kell, hogy például Krisztiánnal a találkozásunk sem volt véletlen. Rendeztem a Lüzisztráté című darabot a Bábszínházban. Együtt maradt a társaság, amikor befejeztük, és ez volt a vizsgaeladásunk, és olyan jól sikerült, hogy nagyon sokszor játszottunk teltházak előtt a Bábszínházban, ami ugye elvileg gyerekszínház. Tehát, hogy mindig az van, azt kapjuk meg, hogy hát a Báb ugyan már ez nyuszika, és akkor itt ma, majd mi megmutatjuk, hogy ez tulajdonképpen, és ezt a nagyon pikáns darabot is majd mi itt. És tényleg sikeres is volt, ezzel nem volt semmi. Hát nem voltunk felkészülve a gazdasági helyzetre és a világra, tehát ezt még ki kellett utólag találni. De Krisztián például itt találkozott velem, és hogy ő például az indonész tánctechnikát tanulta Indonéziában, az indonész tánc a Vajang Bábszínházból alakult ki. Tehát Krisztián valójában bábozik, csak a testével.
Igen.
És az én speciális alkatom, ebbe ő fantáziát látott, és olyan fantasztikusan, csodálatosan tudunk együtt dolgozni, ilyen minden próba egy élmény folyamat, hogy ez egy nagy találkozás volt. A mai napig hálás vagyok, hogy ilyen csodálatos emberekkel hoz össze a sors, hogy tudunk egymásból építkezni, és tanulunk egymástól. Úgyhogy bábozunk ott is. Így aztán felhasznál bábokat.
Társ rendezőként is szerepelsz Gergy előadásoknál. Ilyenkor te rendezed őt, vagy mind a ketten belerendeztek?
Nem, ebből a speciális helyzetből van. Ebből a speciális helyzetből adódik, hogy mi...
Inspiráljátok egymást.
Abszolút. Nem tudom elmondani, mert ezt tényleg megélni kell. Olyan fantasztikus élmény, hogy bemegyünk, leülünk, elkezdjük csinálni, és akkor teszünk egy zenét, persze ő is csinálja otthon, dolgozik az agyával, meg én is. Mikor legközelebb találkozunk, akkor ez megint épül, és egyszer csak azt vettük észre, hogy már van egy 6 órás anyagunk, és vágni kell. Tehát, hogy így, de hogy ez a jó része. Tehát, hogy nem tudom, inspirálódik. Olyan, mintha együtt alkotnánk valamit egy agyagból, és akkor ott együtt formálódik ez a különleges tárgy. Ezek nagy élmények.
Nézői visszajelzéseket is gyűjtöttem én ilyeneket, hogy...
Na, még ilyeneket nem is olvastam.
Hogy nem tudják megfogalmazni, hogy hogyan jó az, amit látnak, de hogyan fantasztikus és nagy hatással van mindenkire, hogyan impresszív és...
Igen, például a táncnál van egy ilyen nagyon fura dolog, hogy mindig meg akarják magyarázni, hogy mi az, amit
mindig,
látunk. Meg akarjuk érteni.
Igen.
És... Én megmondtam a Krisztának az első pillanatban, amikor találkoztunk, hogy figyelj, én fogalmam nincs, hogy mit csinál. Tényleg nem tudom, mit tudom én. Hát mozognak ott, de akkora élmény volt, olyan érzéseket hozott elő belőlem, és szabad asszociációkat, hogy engem ez kezdett el izgatni. És szerintem minden munkám pont e felé kezd, tehát pont ezért működik, meg pont ezért érdekel a jelenlét, hogy én akkor ott valamit csinálok azokkal az emberekkel, akik akkor ott vannak.
Egy megismételhetetlen pillanat?
Egy egyszeri pillanat. Egy megismételhetetlen, egy egyszeri pillanat, de akkor ott jelen kell lenni. És nekem ahhoz, hogy ezt létrehozom, a nézőnek is jelen kell lenni. Tehát nekem az a művészet, hogy én meg tudjam neki teremteni azt, hogy ő ott van. És hogy abban már ő milyen utat tesz meg, milyen utazással. Azt meg már régen megtanultam, hogy az színház nem arról szól, hogy én mit akarok feltétlenül közvetíteni, hanem amikor te beülsz a nézőtérre, hozol magaddal egy életet. bejössz egy nap, de akár csak azt a napot, én azt nem ismerem, egyik nézőnek az életét se. Beülsz, elkezded nézni az előadást, és a saját mozit fog menni. Te azt fogod látni az én irányításommal, ami neked akkor szükséges. Többet nem tudok, csak amennyit te megengedsz magadból, hogy utaz. Én egy ilyen vetítővászon vagyok, mondhatnám.
Mindjárt visszatérünk erre, csak előbb hallgatunk egy kis zenét.
Nagyon jó.
Ki vagyok, csak álmodom, s tűnődöm. Szemem kékjét homály itta fel. Mellékesen élek itt a földön, épp csak úgy, együtt a többivel. Megszokásból csókollak, csak éppen mert csókoltam mást is eleget. Mintha gyufát lobbantok sötétben, szavakat úgy mondok neked. Mindörökké, kedvesem, csak téged. Mindörökké, kedvesem, csak téged. De a lelkem dermedt és üres, hogyha magad ajzott szenvedélyed, igaz szót szívedben ne keres. Tüzemet már semmi fel nem szítja, vágyak nélkül élek csendesen. Erre-arra hajló karcsú nyírfa, születtél sokaknak és nekem. Magamnak mindig társat kerestem, s tűrtem komor fogság nyügeit. Nem vagyok féltékeny egy kicsit sem, nem illetlek rossz szóval, ne hidd. Ki vagyok, csak álmodom, s tűnődöm. Szemem kékjét homály itta fel. Szerettelek téged is a földön, épp csak úgy, együtt a többivel.
Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van című színházi műsor, színházi belépő, Stuber Andrea műsor, én pedig Bányai Gabriella vendég műsorvezető vagyok, Tárnok Maricával beszélgetek. Ott hagytuk abba az imént, hogy te vagy az a néző számára egy olyan előadásban, amit te létre szeretnél hozni, ami szerinted egy jó előadás, aki visszatükrözi a nézőnek azt, amit ő bevisz magával. Köthető ez ahhoz, hogy Gergyével nagyon sok mitológiai témát, illetve ilyen moralitásokat...
Magánmitológia mondjuk így, igen.
Bíztek bele.
Ahhoz köthető, ami az indonézek hitvilágához csatolható, a jelen valóság, hogy a színész, a bábos, vagy a báb, az egy kapcsolat az Isten és az emberek között. És én ezt nem állítom, tehát én ezt nem akarom elhitetni senkivel. Én teszem a dolgomat. Ott vagyok a színpadon, egy jel vagyok, De ahhoz, hogy én azt maximálisan tudjam sugározni, ahhoz meg kell nyitnom a csatornáimat. Tehát én nem magamat akarom mutogatni a színpadon, mert az engem se érdekel. Én azt akarom megmutatni, hogy rajtam keresztül mit láthat a néző. És ehhez te helyet adok és teret adok. Ehhez köthető a Krisztián magánmitológiája, aki ugyanilyen szinten képviseli azt, hanem mélyebben, hogy ő megnyitja önmagát, és ő a táncával akarja ezt képviselni. De hozzáteszem, hogy amihez mindig visszatérek, például a gyerek előadásaimnál, nagyon sok népmesével foglalkozom, és nagyon mélyen hiszek a Boldizsár Ildikó féle meseterápiában. Mert pontosan erről szól ezekről a magánmitológiákról, ami minden mese, azt mondjuk úgy vannak ezek a standard mesék, de az neked a saját mesédet fogja játszani. Te pontosan tudod, hogy melyik az a mese, amelyik hozzád tartozik, és ki vagy abban, melyik szereplő, mit kell feldolgoznod ebbe az életbe. Pontosan így gondolom ezt a napi feladatokba is.
Azt lehet olvasni mese irodalommal, gyerekirodalommal foglalkozó cikkekben, tanulmányokban, hogy a mai modern mesék, amik a gyerekről szólnak, és úgy kerülnek közel az olvasóhoz, hogy saját napi kis problémáikat jelenítik meg, azok pont ettől pont elvész az a népmesei archetipikus feldolgozási lehetőség a gyerek számára. Játszottál te olyat, ami modern? Anna Peti Gergőt nem tudom, hogy érdemes.
Mivel van három gyerekem, tapasztalatom is van, kicsi, de van. Azt gondolom, hogy némileg szükség van ezekre a mesékre is. Napi szinten feloldozó meséknek. Nagyon szeretik. Nekünk is volt Susulyka Manunk, aki az ő probléma. Ezzel nagyon jól meg lehet találni a hangot a gyerekkel az napi problémájához, de ezek nagyon személyes dolgok. Tehát én a saját gyerekemnek a saját figuráját találom ki. Nem Annát, Petit és Gergőt. Uh-huh. Hanem van egy saját figuránk, akin ő, és az ő játékos történeteit dolgozzuk fel. De ha amikor nagy, tehát amikor halálról beszélünk, vagy születésről beszélünk, vagy az éle, sorsfordító pillanatokról beszélünk, vagy hogy mi a célja az embernek az életbe, akkor vissza kell nyúlnunk azokhoz a fantasztikus, csodálatos történetekhez, amik itt vannak. Itt van az orrunk előtt, nem vesztek el, hát ez a legnagyobb dolog. Nem vesztek el, itt vannak, szimbólumokba beszélnek hozzánk. De például most egy elég személyes dolgot mondok. Az én kedvenc mesém a Piros Malac című mese. Pici korom óta, lehet, hogy nincs meg előtted.
Nem
egy asszony, akinek egy piros malaca születik, mert nem lehet sokáig gyermeke. És már bárminek örülne, de hát neki pont egy piros malaca. És természetesen ő rettenetesen szégyelli. És a közösség, az a csodálatos közösség, ami körülötte van, azt mondja, ugyan már piros malac, piros malac a tiéd, nem? És ez a közösség küldi el iskolába. És ez a közösség mondja neki azt, hogy te, hát miért nem visszed ki a gyereket játszani? Tehát, hogy van egy csodálatos mondani valója, hogy nem baj, hogyha egy Down-szindrómás gyerek születik. Nem baj. Az a közösség jól tudja kezelni. Az gyógyító. És a mese végén fel is oldódik ez, talál párt, és ő a legszebb mennyasszony a világon. És én sose tudtam, hogy miért, mert nagyon-nagyon szerettem ezt a mesét, és a középső kisfiam sérülten született. És nagyon sokáig nem tudtam feldolgozni én sem, és kerestem a válaszokat, és az utóbbi 5-6 évben, amikor újra rátaláltam erre a mesére, nekem akkor esett le, hogy ez mi. Mi ez a kommunikáció a mesén belül, amiről szól? Az elfogadása a gyermeknek, önmagamnak, a helyzetnek, hogy a közösség hogy reagál ezekre a dolgokra. Tehát egészen fantasztikusan gyógyító hatású volt számomra.
Akkor nem csak bárterápia, hanem meseterápia.
Erről még sose beszéltem. Igen, azért most ez így. Igen, meseterápia is volt, és nem csak bábterápia. Visszatérve a terápiára és a bábokra. Például van egy egyesületünk, a Társalkotó Egyesület, aki a Máltai Szeretett Szolgálat egy családos hajléktalan szállójába programokat szervez, és ott használjuk a bábot az alkotócsoportnál, mint egy feszültségoldó, kommunikációjavító. Most terápiaként ezt mondhatnám, mélyebben pszichológiailag nem merek belemenni, mert azért ahhoz már pszichológus kell.
Könnyebb megbeszélni velük dolgokat, hogyha kiveszitek az emberi tényezőt, vagy behelyeztek egy ilyen.
Hát ahogy mondtam neked, tehát, hogy ha ezt nem érem meg, akkor én ezt, ha ezt nem tapasztalom meg, hogy ez a semmi tárgy, ha elkezd a fantázia működni, milyen fantasztikus eszköz ahhoz, hogy te beszélgess valakivel bármiről, ezen az eszközön keresztül. Nem velem beszélgetett a gyerek, persze én mozgattam ezt a figurát, hanem azzal a bábbal. És pont a mesék, és pont a konfliktusok, hogy ezeket a meséket, hogyha lefordítom, és bábbal előadom, ráadásul mi spécin játszunk, azt láttad, mi tárgyakkal bábozunk legtöbbször, vagy átalakított tárgyakkal, amik külön szimbolikus erejűek. Nem az a lényeg, hogy az egy aranyhajú tündér legyen, hanem hogy elhitessem, hogy az egy aranyhajú tündér, és hogy az aranyhajú tündérnek a összes attribútumát képviselje, és csodáját megélje. Igen, ez egy szuper eszköz ahhoz, hogy feloldozzunk, vagy földolgozzunk dolgokat. Főleg a gyerekek, akik ugye fantáziavilágban élnek.
Mi a kedvenc anyagod? Mivel szeretsz inkább dolgozni, amikor bábokat készítesz?
Tárgyak.
Arra figyelsz, hogy a gyerek utána elkészíthesse, vagy saját maga kipróbálsa otthon?
Soha nem gyerekeknek készítem az előadást.
Nem gyerekeknek?
Nem. Nem, a gyereket is partnerként kell kezelni. A maga szintjén, ahogy a népmeséket nézi, pontosan annyit fog megérteni, amennyit neki meg kell érteni. Levesz. A felnőtt, az sokkal többet fog ebből a meséből levenni, mint ahogy emlékszel a harmadik mesére a néprajziba, amikor az özvegy rókáné vőlegényt választ. Hát egészen biztos megérezted a pikáns jellegét a mesének, de a gyerek ezt a pikantériát nem fogja. Ő azt érzékeli, hogy van négy vőlegényjelölt, kérő, és abból a négyből három nagyon furcsa, és valahogy tényleg nem passzol. Három különböző karakter. De azt, hogy ez valójában miről szól, azt egy felnőtt fogja megérteni természetesen. De az, hogy a párválasztás egy nehéz dolog, és van ilyen, hogy özvegy, és újra kell. Tehát, hogy élethelyzeteket mutatok be, de nem akarom megmagyarázni a gyereknek azt, amit nem kell neki érteni. De egy felnőtt fogja élvezni. Mm. Tehát, gyerek úgyse egyedül jár színházba, hozzáteszem. Tehát, hogy...
Azon gondolkodtam, miközben néztem azt az előadást, hogy mennyit változtak a gyereknézők mostanában. Több helyen észrevettem mostanában, hogy a harmadik ezek a mesei ismétlések, hogy háromszor történik meg valami, hogy van, mikor a harmadiknál már türelmetlenek. Mm. Ez mostanában alakul így, vagy?
Igen, nagyon kicsi a koncentrációs képességük, elszáll a figyelmük.
Nem lehet, hogy azért, mert olyan gyorsan veszik a dolgot, hogy tudják, hogy mi fog történni, és vagy sok ilyen mesét olvastak, hallottak, láttak?
Nem tudom, nagyon furcsa, mert legtöbbször a városi gyerekek azok, akik a legkevésbé tudnak koncentrálni. Akik jelte volt elők, budapesti gyerekek voltak, ráadásul kicsik is. Természetesen az iskolába bezárva, 45 perceket ülve, edzik ezeket a... Most ezt én negatívan is megfogalmazom, mert azt gondolom, hogy ez egy abszurd, ez az iskola rendszer, tehát hogy ezért ez emberellenes 8 órába tanulni, de... Nem tudom igazából, csak a figyelmükkel van-e baj, vagy az a nagyon vizuális világ, amiben élünk, ez teljesen elvonja, tehát teljesen másféle ingerekre várnak. Mi azért lecsupaszítottunk sok dolgot, bár egy olyan erős, intenzív közeg volt a néprajziban ez a kiállítás, ez a rűjű kiállítás. Tehát egy állandó inger éri őket, csak egész más a ritmusa.
Óriási szőnyegek voltak. Hatalmas fekete falakon.
Csodálatos színek van, sugároznak, melegsége, tehát tényleg fantasztikus háttér. De ha belegondolsz egy tévébe, így pörög az egész, és egyszerűen a számítógép, a tévé, az a nagyon gyors konzervvilág teljes más figyelmet kíván, mint az, amikor leülsz, és 90, úste, ne is akarja 90 percet, csak mondjuk 50 percen keresztül egy lassítottabb mesét nézzél, vagy egy lassított történetet.
A Shakespeare mesék, amit csináltatok a Közép-Európa Táncszínházzal, az is egy ilyen céllal jött létre, hogy Shakespeare darabokat összerakni egy 60-70 perces, mennyi az előadás?
Volt egy felkérés, hogy csináljunk Shakespeare-nek meséket gyerekeknek, és drámafeldolgozó órával. Ez elég nagy kihívás, ha belegondol az ember, hogy ezek a mesék, bár mesék, hát gyerekek, tehát hogy igen, tehát hogy magyarázok-e egy gyereknek?
Valamit, amit nem olvasott.
Amit nem olvas, amit nagyon sokára fog olvasni, vagy egyáltalán, ha találkozik egy darabjával. Tehát a legstandardebb ugye a Rómeó és Júlia. Az már jó, ha Hamletről tud valamit. Az Otellóról már nem merek kérdezni. Tehát, hogy tálaljuk?
Legfeljebb kettőt olvastam középiskolában is.
Figyelj, kortárs tánc.
Pláne, nincs szöveg.
Hát mondhatjuk, hogy nem a kedvenc kategória. Tehát egyszerűen nem a keresett kategória a kortárs tánc. Tény, ez van, oké. Ezt még fejeljük meg felnőtt bábszínházzal, tehát az így már így látod magad előtt, és Shakespeare-rel. Nem mondtuk, hogy ez egy elég jó kihívás ahhoz, hogy ebből valami legyen. De nem az a lényeg, hogy mi mind az összes darabot felrakjuk, nem? Hanem mutassuk meg ezeket a szereplőket. Mutassuk meg egy-egy pillanatát az ő drámájuknak. Mutassuk meg a Hamlet és anyja közötti viszonyt. Vagy a hatalomnak az éhségét, vagy a Rómeó és Júlia minidrámáját. Mozgásba, táncba, teljes nonverbalitással. Szerintem azért is volt csodálatos kísérlet, és szerintem nagyon jól sikerült, mert a gyerekek pontosan tudják, hogy itt pontosan nem arról van szó, hogy most nekik az összes Shakespeare drámát egyszerre fogjuk megmutatni, hanem, hogy azt mutatjuk meg, hogy milyen az, amikor egy fiatal lány és egy fiatal fiú szerelmes, amikor elszakítják, és egymásért meghalnak. És mindezt, tudom, 8 percbe, és belesűrítve mozgással. Hozzáteszem, hogy a mozgás az, ami a legjobban, és legelőször érzékeli az ember. Amikor megszületik egy gyermek, az első dolog, ami a létezésébe mindent jelent a mozgás. Levegőt veszünk, sírunk, mozgunk, egyfolytában mozgunk. Ha nem mozgunk, meghaltunk. Kész. És a kicsi gyerekek is, a mozgás az első, amire abszolút reagálnak, hiszen az az, ami először megfogja a figyelmét. Aztán jön a színek, hangok. Pontosan ezt így kell felépíteni szerintem a nagyobbaknál is, a mozgás. A mozgásra egyből reagál a testünk. Pont úgy, ahogy az opera énekeseknél is ezt mondták, hogy kísérleteztek. A te hangod, a hangszálaid pontosan úgy rezonálnak, amikor énekel egy opera énekes, mint amit a színpadon hallasz. És ezért érzed, hogyha valaki erőlted, akkor itt bekeményedik a torkod. Na, ez pontosan így igaz a táncosokra is. Igen, a Shakespeare mesék egy nagy kihívás volt, hogy úgy adjuk el a Shakespeare-t, hogy valami más kapjon, mint azt, hogy na, megint a Rómeó és Júlia, és már megint jön a, nem tudom én ki, az Otelló, és nálunk nem volt néger Otelló, mégis nagyon hitelesen tudta elmondani a drámáját.
Még megy az előadás.
Megy, még pénteken még lehet jönni az előadásra.
Jól van, akkor most tartunk egy kis szünetet, rövid zene után jövünk újra.
Hol a matrágom, hol a nyaksálom, hol a folt, ami hátul volt a nadrágon? Hol a balzok mim, hol a nem tudom mim? Hol a lyuk, a lyukas kadalamon nem látom. Este meg volt, megcavamra meg volt, este meg volt mi. Este meg volt, megcavamra meg volt, este meg volt mi. Hol a kék sipkám, hol a rossz szipkám, hol a jó, kicsike hatjuk furján, hol a varró tű, hol az elipszilon betű, hol a kicsi piros orvosságos katuján. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, megvolt még. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, megvolt még. Hol a koppantom, hol a pukkantom, hol a tegnapi rettenetes haragom, hol a kampúvas, hol a korgóhas, hol a karimátlan, tetejetlen kalapom. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, megvolt még. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, megvolt még. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, este megvolt, megvolt még. Este megvolt, megcavamra megvolt, este megvolt, este megvolt, megvolt még. Megvolt még, megvolt még.
Jó napot kívánok mindenkinek, Bányai Gabriella vagyok, és az Ahol hely van című színházi belépő. Tárnok Maricával beszélgettünk, és szóba kerültek az imént az opera énekesek. Még fut az előadás, ami, sőt, tavasszal volt a bemutatója, ahol több opera énekessel dolgozol együtt egy produkcióban. Volt ilyen korábban, hogy
opera énekesek?
Így megosztottátok a munkát, hogy ők énekelnek?
Volt. Krisztiánnak volt egy a Feltépett múlt sorozata, amiben nagyon sok operai rész volt. Onnan is jött a kortárs opera ötlete. Sőt, hát ágensről ne beszéljek, aki aztán a kortárs opera punknak hívja magát. Úgyhogy persze, mindig jelen van az életünkben ez a másik műfaj.
Az opera Amorale című előadásról beszélünk. Más volt ez a munka, mint amit korábban?
Más. Más volt, mert vegyes összetételű a csoport, de nagyon jó. Nem mondanám, hogy negatív vagy pozitív. De egy nagyon más munkafolyamat volt, nagyon profi körülmények között. Hát ugyanez erősen politikai darab. Ezt nem tudom, látni.
Demonstráció.
Mondjuk így.
Láttam.
Láttad, akkor tudod a szerepemet is, amiről most szerintem ne beszéljünk.
Nem beszéljünk.
Igen, kaptam hideget, meleget, és szóval egy nagyon izgalmas dolog, hogy valamiben, most ezt olyan nehezen fogalmazom meg, hogy rébuszokba beszélünk a nézőnek.
Mennyi, nem mindenki nézze meg?
Hát igen, gyertek. Tehát, hogy politikai üzenetet jobbra-balra csapkodva egy nagyon kényes helyzetben. Egy nagyon kényes helyzet volt tavasszal, ugye, itt a színházaknak a vezetése, meg a egyebek, tehát ne, tudni kell, hogy a Krisztián ugye a Nemzeti Színháznak volt a koreográfusa. Igen, az egy érdekes helyzet volt, hogy most ezt hogy reagálja le a nagy közönség, de eddig teljesen pozitívak a visszajelzések, csak az én szerepemre volt olyan, amit eddig így. Mint ahogy nem adtam riportot, nem vállalok semmilyen politikai kinyilatkoztatást, mert hogy azt gondolom, hogy ettől tartsam magam jó messze. A művész vagyok, és egészen más a feladatom. De hát vannak helyzetek, amikor meg kell mondani valamit, hogy ez fekete, az meg fehér. És akkor én azt gondoltam, hogy én ezt vállalom, mert fontos nekem, hogy szabadon beszéljünk.
Hallgattál korábban bizottságdalokat?
Hogyne, persze. Nagy fán vagyok.
Nagy fán. És egyébként te mit fogyasztasz, mint néző?
Hát, amikor kértett tőlem, hogy hozzak zenét, akkor én nagyon kétségbe estem egyébként.
Mert... De nagyon gyorsan mondtad, hogy inkább hozzak én.
Igen, másképp hallgatom a zenét. Én úgy hallgatom, hogy nekem, hogy beépítem az életembe. Nagyon szerettem a kortárs zeneszerzőket, Ligetit, Kurtágot, Ötvöst. Nagyon szeretek nagyon sok populáris zenét is, de igazából engem mindig színházi vonalon izgat a zene. Amit nagyon szeretek, az a csend. És ehhez ragaszkodom is. Mert pont azért, mert annyira kevés csendben van lehetőségem, hogy igénylem azt, hogy ne hallgassak. Ne. Tehát ha zenét hallgatok, akkor koncentráltan keresek valamit. Amikor otthon vagyok, és lehetőségem adódik, akkor a csendet választom, és ha lehetne hallgatni, akkor sokáig hallgatnám a csendet.
Akkor most két perc szünetet tartunk.
Na, szükségünk lenne. Hát lehet, hogy jót tenne az embereknek egy kis csend. Csak úgy merengeni a pusztaságba, vagy a légbe.
Színházban nézel kollégákat?
Természetesen.
Miket nézel?
Hát az Örkényeseket nézem, a Katonásokat nézem.
És őket is úgy nézed, Pinter hogy Bélás. Gondolkodsz kóprodukcióban?
Nem.
Szokták megmozgatni a fantáziádat? Csak akkor azt tudod csak úgy nézni, hogy...
Abszolút. Én nagyon jó néző alkat vagyok, mert én úgy megyek, hogy nincsenek előképeim. Tehát én úgy megyek, hogy na, itt vagyok, leülök, gyerekek. Fújok egy nagyot, csöndbe vagyok, és figyelem, kérdezem, hogy mit mutattok. És ezért tudok is reagálni ezekre a kirándulásaimra, hogy a végre eljutok. De én ilyen szempontból mindenevő vagyok, mert a kortárs cirkuszt is imádom például. Imádom a Cirque du Soleil-től elkezdve. Mit cirkuszcirkör, nekem adja, mutassák meg, mit tudnak, és én ezt értékelni fogom.
És mennyit használsz fel a látottakból?
Sokat.
Beindítják a...
Persze, ha nem azt használom, de mondjuk valamit eszembe jut róla, vagy egy tárgyról, mert ugye ez van ugye nekem becsípődve, a tárgy. Bármi. Hát, hála Isten, ez a világ arról szól, hogy mi egymásnak mondunk dolgokat, és akkor abból lesz valami. Vagy nézünk, és akkor új dolgok jutnak eszünkbe.
És milyen terveid vannak a közeljövőben?
A közeljövőben? Hát...
Megvan már az új ötlet?
Meg, persze. Már megvan, dédelgetem, de annyira babonás vagyok, hogy nem merek beszélni róla, mert tudod, olyan sok összetevője van, és nem szeretném elkiabálni. De van, sok tervem van. Sok. Például a piros malac. De ezt csak halkan mondom.
Hol lehet téged látni legközelebb?
Legközelebb az most talán az Ányadika van. Igen, tehát pénteken a Betlen Színházban, Betlen Téri Színházban, Shakespeare mesék.
Keleti pályaudvar.
Igen, a 7. kerület. Jó hely. És a másik az másodikán, az jövő héten, hétfőn talán, nem vagyok, az idővel nagyon-nagyon gázba vagyok, tehát másodikán az Átriumban fogunk Opera Amorálét játszani, és aztán irány Debrecen 3 napra, ahol Shakespeare meséket fognak újra.
Három napon át játszottok?
3 napon át, reggeltől estig, nem csak egyszer egy nap, de igen. Úgyhogy itt láthattok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Tényleg megtisztelve érzem magam.
Hát örülök.
Remélem, hogy neked is legalább olyan jó élmény volt, mint nekem.
Jó élmény volt, köszönöm.
Reméljük
szépen.
A hallgatóknak is. Ezzel búcsúzunk, az Ahol hely van című színházi műsor volt, Stuber Andrea műsora, én pedig Bányai Gabriella, vendégműsorvezető voltam.
Fent a tömbök, déli fényben állnak, az én szívemben boldogok a tárgyak.